Remélem, hogy kint is hallják, amit mondok. Lassan gyertek, befoglaljuk el a helyünket. Talán most több hely lesz szabadon, mint délelőtt. És jut mindenkinek ülőhely. Akár a szürke székeken, ami több a szivacs, mint a régebbi székeken. Azon csak alul van ugye párna. Az egyik jó élményem, amikor egy istentiszteleten lehettem, az bükszéken volt, ott imaház nincsen, hanem egy sátor templom volt felállítva. És annyian voltunk egy ifjúsági táborban, hogy sátor volt kicsi, én már nem emlékszek rá, ez legalább 10 éve történt, hogy sokan nem fértünk be a sátorba, hanem a sátoron kívül ültünk, álltunk, vagy éppen járkáltunk, mert nem tudtunk annyit egy helyben állni. És közben rá sötétedett, és a csillagos ég alatt Mészáros Kornél testvér osztott úrvacsorát. Szerintem 2004-ben te is ott voltál ők széken a táborban. A Békési ifjúsági pásztor, vagy teológus, nem tudom, hogy akkor milyen minőségben, de az egy nagyon érdekes istentisztelet volt a számomra, hogy kint ott a zöldben, az erdőben, a domtetőn Isten nevét hívhatunk segítségül. Talán most jobbak a körülményeink, nem fog befújni a szél, nem fognak a madarak a fülünkbe csicseregni, és talán az autóknak a hangja is távol vannak tőlünk. De szeretném, hogyha tudnánk imával megkezdeni a délutáni alkalmunkat. Köszöntjük a noszai testvéreket, ők délelőtt nem lehettek velünk. Jó, hogy eljöttetek. Imádkozzunk. Uram, én köszönöm neked azt, hogy te Úr vagy, és Isten vagy a mi életünkben is. Szeretnénk téged így imádni, téged magasztalni, dicsőíteni. Köszönjük a délelőtti igét, annak drága üzenetét, figyelmeztetését, bátorítását, felhívását, hogy a mi szolgálatunk fakadjon hálából, a mi imádatunk, dicsőítésünk az fakadjon hálából. És Uram, hadd végezzük a bűn megelőzést az egyéni életünkbe, hogy imádjunk téged, adjunk hálát azért, mert jó vagy, mert örökké tartod a szereteted, és hűséged nem marad el nemzedékről nemzedékre. Így adunk hálát ma délután, bizonyságtételekben, énekekben. Te fogadd ezt kedvesen, és legyen áldás ezen a délután, istentiszteleten is. Amen. Szeretettel kérem Berenyi Zoltán lelkipásztor testvért, hogy néhány szóba buzdítsál bennünket a bizonyságtevésre, majd ezután, akik előre jelezték, hogy szeretnének bizonyságot tenni, ők szívükbe készüljenek, de figyeljenek a prédikációra és a buzításra is. De akiknek közben van vágy a szívükbe, hogy szóljanak, ők is szólhatnak majd délután. Gyere Zoli és buzdíts bennünket!
Ismét szeretettel köszöntöm a testvéreket, remélem mindenki jól lakott, és köszönjük a gazdag ebédet, nagyon finom volt a sütemény, különösen finomak voltak. És délután a bizonyságtételre szeretném bátorítani a testvéreket. Egy történetet szeretnék felolvasni, és tényleg nem prédikálni, csak néhány szóban buzdítani a testvéreket, hogy miért és hogyan tegyünk bizonyságot. A Királyok második könyvének 7. fejezetében a 3. verséktől olvasom a történetet. Tehát Királyok második könyve 7. fejezet. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek ezért, lopozzunk be az arámok táborába. Ha életbe hagynak bennünket, élünk, ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek, de amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak, Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek arkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, azután elmentek és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak, nem helyes, amit teszünk, ez a nap örömhírnek a napja, ha hallgatunk és megvárjuk a virradatot, büntetésért bennünket. Gyertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában, eddig az ige. Tehát a történet, amiben most itt beleolvastunk, az Aháb király után játszódik, és Aháb királynak a fia Jórám az uralkodó az északi területen, tehát Izraelnek a területén. Elizeus, ugye, aki a proféta, ő Illés után jött proféta, és hát egy nagyon válságos időszak volt ez Izrael életében, annyira szegények és annyira éheztek, mert egy ellenséges nép, az arámi nép támadta őket, és az ő hadvezérük Ben-Hadád volt, hogy annyira nyomorgatta az országot és Samária városát, hogy ha elolvasok a 6. fejezetet, akkor odáig jutottak, hogy már azon gondolkodtak, hogy a saját gyermekeiket fogják megenni. Azért ez döbbenetes ez a kép, nem? Így olvasok a 6. fejezet 29-es versébe, meg is főztük a fiamat és megettük, másnap ezt mondtam nekik, add ide a te fiadat, együk meg azt is. Ő azonban elrejtette a fiát. Hát elég borzasztó helyzet. Hát én nem tudom, hogy édesanyák, hát vagytok itt többen, akik édesanyák vagytok. Hát ilyet el sem tudok képzelni, hogy édesanyja azt, hogy együnk meg a fiamat. De hát ennyire nyomorúságos helyzet volt Izraelben, és ebben az időszakban nagyon ott volt a keserűség. Hát ez talán most érthető is. És a király azt mondja, érdekes, a 6. fejezetnek a végén, miért várjak még tovább az Úrra? Ő szívében valóban elindult az, amiről délelőtt beszéltem, a keserűség, a hálátlanság és az a lelkület, hogy már nem bízott az Istenbe. És ebben az időszakban volt ez a 4 bélpoklos, leprás ember. Egyes rabbiknak a véleménye szerint, vagy az írása szerint ez az egyik az Géházi volt és az ő fiai, mert előtte ismerjük a történetet, hogy Géházi lett bélpoklos azután, hogy Naamántól elvett pénzeket, és a rabbik úgy magyarázzák, hogy ez Géházi és fiai ültek ott a kapuba, és hogy ők voltak azok az emberek, akik hát úgy döntöttek, hogy ők elmennek az arámi táborba. Mert milyen lehetőségeik voltak, ők fel is olvassák, vagy el is mondják, hogy hát vagy bemegyünk a városba, de ott is meghalunk, mert ott sincs étel. Ha itt maradunk, itt is meghalunk, mert egyrészt bélpoklosok vagyunk, másrészt meg éhen halunk. Tehát ha nem a bélpoklosságtól, akkor az éhínségtől fogunk meghalni. Tehát egyik sem jó. Tehát semmit nem kockáztatunk, elmegyünk az arámiakhoz, és valószínűleg arra számítottak, hogy hát ha meglátják őket, megesik rajtuk a szívük, mert látják, hogy ezek leprás betegek, hát csak nem fogják őket megölni, és hogyha csak valami kis ilyen falatot adnak nekik valami adományba, vagy valahogyan, akkor ők már azzal is megelégszenek. De amivel találkoztak, hogy oda mennek ehhez a arámi csapatnak a táborába, és hát azt tapasztalják, hogy senki nincs ott. Ugyanis írja a Biblia, hogy Isten nem feledkezett el a népről, ellentétben azzal, amit gondolt a király, elűzte az ellenséges haderőt, már régen nem voltak ott, és ők pedig nyugodtan bemehettek a sátrába, mindent ott hagytak, degeszrelték magukat, szép ruhákba öltözködtek, azt olvassuk, és akkor ott pihengettek. És utána azt olvassuk, hogy hát azért csak megszólalt a lelkiismeretük, hogy miközben mi itt nagyon jól vagyunk, most nagyon jól laktunk, közben az egész város éhezik. És nem helyes az, hogy ezt csináljuk, hogy nem mondjuk el ezt az örömhírt, hanem a feladatunk az, hogy el kell mennünk a királyi palotába, és elmondani, hogy nincs már ellenség. Egyrészt mindenki jöjjön és egyen ezekből a finom falatokból, másrészt pedig nem kell félnünk, hiszen az ellenség elmenekült. Miről szól ez a történet, vagy hogyan alkalmazható ez a bizonságtételre? Mi nem vagyunk ilyen rossz helyzetben, mint akkor ott Samáriában, nem kell megenni a gyermekeinket, ugyanakkor lehet, hogy éhínség van, másmilyen értelemben a szellemünknek, a lelkünknek az éhsége. Mindannyian úgy vagyunk, hogy éhezünk az Isten dolgaira. Vannak valakik, lehet, hogy közöttünk is lennem nagyon sokan, akik olyanok, mint ezek a poklosok, hogy találtunk ételt. találtunk valahol valamit, ahol az Istent megismertük, az ő munkáját megtapasztaltuk, az ő jóságát, és jól laktunk. És tulajdonképpen miről szól a bizonságtétel? A bizonságtétel arról szól, hogy mi, akik éhezők voltunk, vagy vagyunk, elmondjuk másoknak, hogy hol lehet találni ételt, vagy mi hol találtunk ételt. Hogy mi hol elégettünk meg, hol tapasztaltunk meg valamit az Isten kegyelméből, a jóságából. És érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ez mennyire fontos dolog volt, hogy ők, akik úgymond beteltek az Isten javaival, fontos volt, hogy elmondják azoknak, akik még ebből hiányt szenvedtek. És lehet, hogy vannak itt közöttünk, akik nagyon sok mindent megtapasztaltatok az Úr jóságából, szeretetéből, az ő kegyelméből, és lehet, hogy vannak olyanok, akik most éheznek. Azért, mert éppen nem látják ezt az életükbe. És higgyétek el, hogy éppen azok a bizonságtételek, amiket ti fogtok elmondani, azok fogják megelégíteni az ő szívüket is. Abból fognak erőt nyerni, hogy akkor én is lehet, hogy ott fogok találni ételt, és én nekem se kell tovább éheznem az életembe. És amit mondanak ezek a poklos emberek, azt mondja, hogy nem helyes, amit teszünk. Nem helyes az, ha csöndben maradunk. Nem helyes az, hogy mi, akik megtapasztaltunk valamit Istenből, ezt nem mondjuk el másoknak. Nem helyes. Hanem azt mondja, hogy ez az örömhírnek a napja. Ha örömhír van a szívedbe, mert neked Isten valami bizonságot adott, akkor azt tovább kell adni. Azt mondják itt ezek az emberek, hogy ha nem mondjuk el, akkor büntetés ér bennünket. Nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy így hogyan fog működni. Én azt gondolom, hogy ha valaki, aki megtapasztalt valamit Isten dolgaiból, jóságából, és nem mondja tovább, akkor valamilyen szempontból büntetés ér bennünket. Hiszen Isten nem csak azért adta a mi megtapasztalásainkat, hogy nekünk az jó legyen, meg mi jól lakjunk vele, hanem azért is adta, hogy azzal másokat is építsünk. Hát én erre bátorítalak benneteket, testvérek, hogy így ne féljetek elmondani azt, hogy mit tapasztaltatok az Isten közelségében. Néhány ilyen praktikus dolgot még szeretnék elmondani, hogy mi is motivál bennünket bizonságra. Az egyik dolog az, hogy hálaadás. Hiszen ezek az emberek, akik megtapasztalták, hogy van mit enni a nagy éhínség korszaka után, hát nagyon nagy hála volt a szívükbe. És épp ez a hála indította arra, hogy akkor ezt másoknak is elmondjuk, hiszen hálás a szívünk. A másik dolog az, hogy a szeretet indította őket, hiszen ők, akik poklosak voltak, szerették azokat az embereket, akik a városban éltek. Hogyha azt mondják, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy mi van azokkal az emberek, akkor minek mondjuk el. De volt szeretet a szívükbe. És hogyha van szeretet a szívedbe a testvéred iránt, akkor megosztod a bizonságtételedet, hiszen tudod, hogy a számára lehet, hogy ételt jelent, vagy lelki táplálékot jelent. Lehetnek talán félelmeink a bizonságtétellel kapcsolatban. Sokszor, ha emberekkel beszélek, akkor hallok ilyen kifogásokat, hogy hát, hogy lehet, hogy mit, lehet, hogy úgy fogják fogadni, hogy visszautasítanak, vagy nem örülnek annak, hogyha valamit mondok. Engem nem szeretnek, és akkor mit mondok, hogy áldon beszél, hogy mit mondok én. Ez lehet félelem a szívbe, hogy vagy egy másik dolog, hogy hát én nem vagyok jó beszélő ember, én nem tudok jól beszélni. És hát tudjuk, az Mózes is ilyen volt, azt mondta, hogy én még dadogok, nem tudok jól beszélni. És mégis neki kellett elmenni aztán a fáraóhoz, és neki kellett követségbe járni. Tehát ha vannak kifogások a te szívedben, a te belül, amit tapasztalsz, akkor igenis győzz le azokat a félelmeket. Hogyha már csalódtál, és volt olyan, hogy szolgáltál bizonságtétellel, de esetleg elutasították, vagy kellemetlen megjegyzéseket kaptál utána. Ilyennel is találkoztam, hogy valaki azért nem mert bizonságot tenni, mert valamikor tett bizonságot, és valaki volt olyan lelketlen, hogy utána megszólta a bizonságtételét. Hát akkor azt gondolom, hogy ezen is tovább kell lépni, hiszen ha nagyobb benned a szeretet, mint a félelem, akkor azt mondja a Biblia, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Én akkor arra bátorítalak, hogy a szeretet az űzze ki a félelmet a szívedből. Még néhány praktikus tanács, hogy ha bizonságot teszünk, akkor legyünk lényegre törőek, mert hát valamikor nagyon jó bizonyságtételeket hall az ember, csak úgy nagyon hosszan meg lehet azt nyújtani, és akkor valaki elkezdi Ádámtól, Évától, még elmond még 6 sztorit, és közben már nem tudni azt, hogy miről szól a bizonyságtétel. Tehát bátorítanak benneteket, testvérek, hogyha bizonyságot teszünk, próbáljunk lényegre törőek lenni, hogy tényleg megértsük azt az üzenetet, hogy miről van szó. Nem jó az, amikor a bizonyságtételben mondjuk sztorizgatunk, tehát nem annak van a helye. Próbáljunk fogalmazni érthetően, és hát beszéljünk hangosan, hiszen hogy az a jó, hogyha mindenki hallja. Az is jó, hogyha a bizonyságtételünk az friss, és nem egy olyan ételt hozunk a testvérek elé, ami már még 30-40 éves, mert az is jó, hogy 30-40 éve mit tapasztaltam az Isten kegyelméből, de még jobb az, hogyha azt mondom, hogy ebben az évben, vagy az elmúlt héten ezt kaptam az Úrtól, vagy ezt éltem át. Azt gondolom, hogy ezekre, hogyha figyelünk a bizonyságtételünkbe, akkor azok nagyon építőek és bátorítóak lesznek mindannyiunk számára. És hát könnyű bizonyságot tenni a gyülekezetben. Én azt szoktam mondani, hogy a legkönnyebb a gyülekezetben, hiszen itt testvéreknek teszünk bizonyságot. De Isten nem csak arra hívott, hogy a testvérek előtt tegyünk bizonyságot, hanem hogy a világ előtt is bizonyságot tegyünk. Hát azt gondolom, hogy lehet itt gyakorolni. Gyakoroljuk itt a bizonyságtételt, és aztán tegyük ugyanezt majd a szomszédaink előtt is, tegyük ugyanezt a munkatársaink előtt, ott se maradjunk csöndbe, ott is osszuk meg a mi bizonyságainkat. Hát így bátorítom a testvéreket, és várom, vágyom arra, hogy tanuljak a testvérek, és építsenek a testvérek engem is a jó bizonyságtételükkel.